Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Nyugodtan kijelenthetjük, valódi verseny kezdődött az elektromobilitási átmenetben a világ tömegautógyárai között. A VW úttörőnek számító, legózható és domináns ID villanyautó családjának létrehozása után itt van a koreaiak válasza arra, hogy igazi műszaki áttörést kizárólag egyedi, jól megtervezett villanyautó platformos modellsorozatokkal lehet elérni. A Hyundai Kia Concent közös padlólemezére épült első autó már megérkezett a piacra Hyundai Ioniq 5 elnevezéssel. Most pedig a magyaroknak is bemutatkozott a Concent Kia EV6 típus nevű testvérmodellje. A Kia EV6 villanyautója a piac egyik legméretesebbje. Stílusában közel áll a Tesla megoldásaihoz, ugyanakkor némileg crossover-es a megjelenése. Műszakilag a villanyautók felső kategóriába sorolható olyan fejlett, magaszintű rendszereket kapott a tervezőktől, elfogadható hatótávja, vezethetősége, hétköznapi használhatósága miatt pedig talán ez az egyik első fecske, amelynél elfelejthetjük a villanytöltése járó kompromisszumokat. A magyar piacon mostantól megvásárolható kocsit magunk is vezettük egy egész napon át, így a következő percekben az első benyomásainkat és további izgalmas műszaki részleteket fogjuk átbeszélni vendégünkkel, Király Tiborral, a Kia Motors Hungary értékesítési operációs igazgatójával. Szervusz Tibor!
Szervusz Figyes, köszöntöm a hallgatókat!
Mondhatnám azt, hogy még az olaj meg se száradt a kezemen, de olajról nincs szó. Tegnap voltunk egy egész napos magyarországi tesztkörúton az autókkal, jó néhány újságírót összegyűjtött a Kia. Megmondom őszintén, hogy az első leülepelt tapasztalatok azok nagyon-nagyon pozitívak. Az autó pontosan azt hozza, amitől egyébként korábban féltem, hogy ilyen nem lesz, már pedig van, tehát végre nem egy olyan autóba ültem, amitől rettegni kellett, hogy erős gázfröccs után leesik a hatótáv. Egész nap nyomtuk, egész nap, és a felére esett vissza összesen a hatótáv, pedig az majd 400 kilométer volt. Az autó pontosan olyan kezesen viselkedik, mint egy átlagos hétköznapi benzines autó, de olyan brutális nyomatéka van, és annyira kezelhető ez a nyomaték az első tized másodperctől kezdve, és olyan jól adagolható, hogy egyszerűen sportos vezetésre hajlamos az ember, hogyha beül a volán mögé. Nekem egyébként meggyőződésem, hogy ha valaki szeret autózni, ebben fog kiteljesedni ez az élmény, az elektromos autóba. Én eddig dízelpárti voltam, de ez mesztetult lesz a dízel nyomatékán. Te hogy látod?
Igen, így van. Ez az autó az első olyan, ami nálunk is egy alap, úgy hívjuk, hogy EGMP platformra épült, majd több autó követi a sorban, és ezt jelzi ugye az EV6 elnevezés, hogy lesz alatta és fölötte is. Napokban hallottunk a 9-esről, ő lesz a csúcsa, és természetesen lesz majd 1-2-3 is. Ez a 6-os autó, ez gyakorlatilag kétféle hajtáslánccal, hátsó és összkerékhajtással kerül a forgalomba, illetve szintén kétféle akkumulátor csomaggal, és négyféle teljesítmény felosztással. Azt láthatjuk, hogy a legalacsonyabb teljesítmény, ami 170 lóerő, az is 370 Nm-es nyomatékkal van, ami azért már azt mondhatjuk, hogy egy jó dízel nyomaték.
De ez rögtön rendelkezésre.
És ez így van, ez nullától a végéig ugye rendelkezésre, tehát érzésben még több, és a csúcsa pedig 740 Nm lesz majd az GT változattal.
Javaslom, hogy a műszaki tartalomról később beszéljünk, tárgyaljuk ki a kocsi formáját. Nekem a formája rendkívül módon tetszik, nagyon fiatalos és modern. Előnézetből egyébként hatalmasnak tűnik, hogyha jön az emberrel szemben, mint a magasan ülne a vezetője, hiszen egy robosztus autóról beszélünk, ugyanakkor mégis egy kicsit teszlás a hangulata, tehát mondhatnám azt, hogy kicsit limuzinos vagy sportos autós, de hogyha már oldalnézetben nézzük, vagy hátulról, akkor kifejezetten crossoveres.
Így van, tehát crossover jelleget is próbáltunk beletenni, ugye ez most jelenleg ez az egyik legnépszerűbb szegmens világszerte az eladásban, nem azért, hogy csak jelleget próbáltunk beletenni. Valóban nagy az autó, tehát ugye ez egy felső-közép kategóriás méret. A formatervét azt gyakorlatilag három úgymond műhelyben készítették, Frankfurtban, Európában, Namyangban, Koreában és Irvineban, az Egyesült Államokban, mivel ez egy nemzetközi autó lesz, és így mindegyik piacon meg kell, hogy állja a helyét.
Nekem két-három olyan stílusjegy van, amely megmaradt az emlékeimben, és amely igazán jellemző erre a modellre. Egyrészt az a kilincs, amely kiemelkedik az oldallemez síkjából, nekem ez nem tetszik, hozzáteszem. Ennél ötletesebb megoldást is láttam, ugyanis ez csak az egyik végén van rögzítve, és egy ilyen kis nyuszi fő jön elő, amit úgy meg kell ragadni és kitépni az ajtót, de jól működik. De nem, nekem ez nem szimpatikus annyira. Ugyanakkor a hátsó lámpasor az egyedi, mert a gyakorlatilag a küszöb folytatásának tűnik, hiszen egészen lentről indul, és fölmegy majdnem a hátsó homlokára az autónak, és végig megy rajta, ami egyedülálló, ehhez hasonló nincs a piacon. És még nagyon érdekes ugye az első lámpatest, illetve az egész orkiképzés, az is egy kifejezetten sportos, izgalmas hatást mutat.
Igen, ez a célja a Kiának, továbbra is vezetési élmény, sportosság, és egy olyan egyedi formatervezés, hogy ne csak a józanul gondolkodó embereket fogja meg, hanem azokat is, akik egy picit az átlagnál jobban érzékenyek a dizájnra, a formatervezésre, hogy legyen benne egy, úgy mondjuk, hogy egy igazi élet, ne csak egy matematikailag kiszámított jó döntés.
Amit mondasz, ez nagyon fontos, mert nekem régen az volt a bajom a távol-keleti autókkal, hogy nem volt benne élet, elképesztő jó minőségű kocsik voltak, csak olyan kilugozott, steril hangulata volt a beltérnek, hát ebben nem az. Mondhatom, hogy európai hangulata van, ugyanolyan hajlított két laptopból álló kijelzőt kapott, mint most ez a divat, nagyon jó felbontással, az egész elrendezés annyiban jobb az átlagnál, hogy például nem kell bizonyos feladatokért bemenni a belső menüsorba, hanem megtalálható, alul külön ugyanúgy helyezkedik el a klímasor, mint például az Audi A3-ban jött először szerintem a piacon vékony kis csíkban, nagyon jól néz ki az egész. Minden letisztult, logikus, könnyen elérhető, és úgy működik, mint egy prémium autó.
Igen, így van, ez a cél, minőségben, ahogy mondtam, érzésben egyre följebb lépni, és amellett azért mindenképpen a környezetvédelemre is hangsúlyt fektetünk. Ez ugye az autónak a belső terében, anyagokban, kidolgozásban, újra felhasznált anyagokban tetten érhető.
Mert hogy ugye nincsen semmilyen állatéredetű dolog, minden vega, vagy vegán.
Vegán,
igen. Ugye, meg műanyag.
Így van, például az ülés, ugye egy darab ülés, a 110 darab PET palack feldolgozásával, újra feldolgozásával készült.
Hatalmas a lábtér elől, nagy a fejtér elől, hátul szintén nagy a lábtér és a fejtér, nyilván valamelyes szűkösebb, de hatalmas nagynak tűnik. Ebben a kategóriában egyébként ez szerintem el is várható. A csomagtér is 520 literes, legalábbis a szabvány szerint. Nekem látásra kicsit szűkösebbnek tűnt, viszont hatalmas így is ebben a méretosztályban.
Igen, az 520 literbe benne foglaltatik az első csomagtér. Így van, 20 liter amennyiben összkerekes, 52 amennyiben kétkerekes meghajtása az autó, illetve a csomagtér padlója alatti rész is, tehát összességében így jön ki, amit ha ledöntünk az üléseket, akkor akár 1200 liter is le lehet.
Amikor beültünk a kocsiba, az tűnt föl elsőre, hogy olyan, mint a termosz hatás. Becuppant az ajtó, és nulla információ jött be kívülről zajban. És menet zaj is nagyon kevés volt. Körülbelül olyan 130 fölött éreztem egy kis suhogást az autópályán. Egyébként se a kerékjárati ívőből, se onnan nem jött be semmilyen zaj.
Igen, azt gondolja az ember, hogy a töltés a legnagyobb feladat egy elektromos autónál, annak a megoldása, de inkább a zajszigetelés, ugye nincs motorzaj. Ezért, ha nem különleges a zajszigetelés, az ember mindent meghal az autóban, és sokkal hangosabbnak tűnne egyébként a menetzaj, mint egy átlagos robbanó motoros autóban. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb kihívás.
Tetszik, hogy a menetválasztó kör alakú gomb egy pillanat alatt tudja a dolgát, nem kell nagyon variálni vele, három állása van, lehet ugye különböző kapcsolási módokat keresni a hajtáslánchoz, sport, eko és a többit, amit ugye általában ebben a osztályban már elfogadott. De az a vezethetőség, amikor az ember bekapcsolja a drive-ot és rányom a pedálra, a gázpedálra, és kirobbanó teljesítmény jön elő a motorból, ez valami frenetikus élmény. A nap végére se sikerült megszokni.
Igen, akárhogy is nézzük, az elektromos autózás lesz Európában mindenképpen a jövő, és ezért muszáj úgy csiszolni az autókat, hogy ne csak egy használati eszköz legyen, hanem nyújtson még élvezetet azoknak is, akik az eddigi életük során a robbanómotoros autókhoz voltak hozzászokva.
EGMP moduláris elem, ugye modell, igen, erre épült az autó. Nagyon érdekes, hogy a Hyundai testvér modell is ezen van, teljesen más karakter, teljesen más világ, műszakilag mondjuk hasonló. Viszont ez az autó, a Kia EV6-os, ez egy nagyon-nagyon formamontó, unikális dizájnú autó, és nagyon-nagyon tetszik, ahogy az utat uralja. Nincs sodródás, elképesztően kiszámítható és jóindulatú, nagyon nagy a gyorsulása és a fékezési sebessége.
Igen, mindenképpen szem előtt lett tartva, hogy olyanok legyenek a vezethetőségi dolgok, amivel megfogjuk az embereket. A futóműnél mindenképpen az alacsony rugózatlan tömeg, a menet mód vezérlés, amit említettél, ugye az a rugózásra, a felfüggesztésre is hatással van, a kormányzásra, tehát ahhoz képest állítja magát az autó, hogy gyorsan, sportosan, kényelmesen vagy takarékosan szeretnénk vezetni.
Egy dolgot nem tudunk befolyásolni, a merevséget, a szilárdságát az autó karosszériának, ez brutális egyébként, ahogy mutatta egy ábrán a tesztút előtt az igazgató, az derült ki számomra, hogy a legkevesebben a hagyományos acél, minden egyéb más az új technika szerint épült, ez érződik menet közben is, meg se nyekken a kocsi.
Igen, 55%, ami a nagyon nagy keménységű szilárdságú acélból van benne, és ami egy érdekes dolog azt mondani, hogy ragasztás. Tehát a ragasztás a mai technológiában sokkal merevebb karosszériát eredményez, mint a hegesztés. Több mint 120 méter ragasztási felület van benne, ami még hozzájárul ahhoz, hogy ez az autó ennyire merev legyen.
2175 kilós az önsúlya a kocsinak, nem kevés. Ez nem érződik egyébként menet közben. A gázadása úgy robban ki 6 másodperc alatt, mint egy sportautó, és gyorsan is fékezhető, tehát tényleg nem érzi az ember ezt a hatalmas tömeget. De minek köszönhető ez? Ugye egyrészt kétfajta akkumulátorcsomag, egy 58 és egy 77 kW-os akkumulátorcsomagot kapott az autó, ennek megfelelően mindenféle hajtásláncot társított a gyár. Számomra egy kicsit áttekintetetlen, mert kis akkumulátorcsomaggal van nagy teljesítményű autó is, meg két, meg négy kerekes is, és nagy teljesítményű akkumulátorral van kétfajta, vagy háromfajta is. Tehát ez hogy néz ki? Most el tudnád nekünk mondani?
Igen, a következőképpen ugye a kis akkumulátorcsomaghoz is kínálunk két kerék és négy kerék meghajtást. Ugye a két kerék ez esetben ugye a kisebb teljesítmény.
170 lovas.
170 lovas. A négy kerék ugye pedig a 235-ös, ami abból ered, hogy két motor hajt, nem
igen,
egy.
Így 400 és 380 kilométer a hatótáv, ugye attól függően, hogy...
Így van, így van. És ugye a nagy akkumulátorcsomagnál is kínálunk kicsi, kisebb teljesítményt, ugye két kerék meghajtásnál.
Ez 228 lóerő, ugye?
Így van, 228, illetve 325-öt a négy kerék meghajtásnak. Ugye a nagy akkumulátorcsomag két kerék hajtásnak az előnye, a leghosszabb hatótáv, ugye az 528 kilométer papíron. És ugye lesz majd a csúcsa, amit említettél, az EGT, ami már lóerőben is 578, nyomatékban 740, és ő lesz a csúcs.
Hát ez, erre nagyon kíváncsi vagyok, mert ennek csak a fotóját láttuk, és megmondom őszintén, hogy ez bitang lesz. Tehát ez formában is eltér jelentősen, legalábbis a külsejét tekintve. Szóval ez az igazi, úgymond futurisztikus, sportos elektromos autó.
Igen, jövő év során megismerkedhetünk vele, jövő évben indul a sorozatgyártása, úgyhogy 2022 második felében, inkább azt mondanám, hogy harmadik, negyed évében találkozhatunk vele.
Nagyon unikális dolog, amire eddig csak a Porsche Taycan volt képes a felső szegmensben, hogy 800 voltos rendszerrel is működik a töltés. Olyannyira, hogy 10 és 80% között 10 perc alatt feltölthető az akkumulátor.
Pontosan így van, ez egy különleges dolog, ez a töltési lehetőség, hogy minden átalakítás nélkül 4-800 voltot tud, és amit még megemlítenénk, ha már a töltésről beszélünk, hogy nem csak fölvenni tud az autó, hanem leadni.
Ezt is kipróbáltuk egyébként, kimentünk egy ismert borász szülébe, ott volt felállítva valamilyen demonstrációs bázis, ahol hifi torony, meg nem tudom mi minden szólt erről a kábelről, ami az autóba jött elő, és onnan volt szétosztva. Onnan igen. Működött a büfé, meg minden onnan működött.
Így van, 3,6 kW-os teljesítményt tud kifelé leadni az autó, és van benne egy olyan fedélzeti elektronika, ami azt mondja, hogy 30%-os töltöttségig tud az autó szolgáltatni kifelé áramot, akár egy másik elektromos autó töltésére, onnétól kezdve letiltja a kifelé való áramot, pontosan az, hogy ne járjunk úgy, hogy üzemeltetjük, utána pedig nem tudunk az autóval elindulni.
Szóval Kia EV6 nagyon-nagyon jól mutatkozott be a magyarországi szaksajtónak. Nagyon jó, kedvező véleményeket hallottam ott menet közben és a kávészünetben. Nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz a fogadtatása a magyar utakon. Az árakat tudjuk, arról nem beszéltünk sajnos, de azt mondhatom, hogy egészen normális, elfogadható a mai piaci kínálathoz képest, pláne hogyha beleszámítjuk az állami támogatást. Egy dolog furcsa számomra, vagy legalábbis majd mindjárt megválaszolod, hogy miért, hogy érdekes módon a gyengéig motoros EV6-os árban közelebb áll, ha jól emlékszem, nem csak meg a memóriám, a Audinak az e-tron kisebb teljesítményű Q4 e-tron változatához, míg az ID3-hoz áll közelebb a nagyobb teljesítményű változat árban. Miért?
Igen, ez gyakorlatilag az árlépcsőket az Európai Központ határozza meg alapvetően, ő nézi meg, hogy melyik autó mennyire versenyképes, milyen áron a milyenkihez képest, illetve, hogy az alapfelszereltség miket tartalmaz a versenytársakhoz
De ezek
képest.
Is jelöltétek a célpontokat, ha
igen,
jól értem.
Így van.
Ez
így
a két
van.
Modell, ami ott van a célkeresztben.
Többek között így van, az természetesen, amit említettél, az Ioniq 5 a testvérmodellünk is közötte van, a Skodától az Enyaq is közötte van, és hát a jövőben pedig a Nissan Ariya még, ami lehet így a versenytársunk.
Mikor találkozhatnak először a vásárlók? Mikor lehet megrendelni, és mikor lehet átvenni az első modelleket?
Az első modellek megérkeztek a szalonokba, azok a vásárlóink vehetik át, akik még annak idején a májusban elindult előrendelési kampány során rendelték meg az autójukat, és mostantól kezdve már folyamatos a gyártás.
Igen, kérdés, hogy mennyit kap Magyarország, mert idénre nem sokat kapott, és ugye jövőre is nagyon nagy, hát a szondázás alapján nagy igény lenne rá, de jó esetben 150-et tudtok majd eladni, ha jól tudom.
Így van, hiába is tagadnánk, ez a nemzetközi chip hiány, ez minket is érint, ezért korlátozott az a mennyiség, amit kapni tudunk a gyártól. Valóban 150 darab a jövő évi tervünk, ezt úgy érezzük, hogy gond nélkül el fog menni, a gond inkább az lesz, hogy nagyobb mennyiséget is el tudnánk adni.
Hát bízunk benne, hogy addig megoldódik a chip probléma, és utórendeléssel, utánrendeléssel ez a dolog orvosolható lesz. EV6 bemutató volt Magyarországon, és ezzel egy időben volt egy világpremiérje az EV9-nek is, tényleg ugyanazon a napon, amikor Magyarországon mutattátok be ezt az új modellt. Az EV9 az a zászlós hajó, egy brutális, hétszemélyes családi, hát mondjam, egy terű, vagy crossoveres megjelenésű, de mégis egy terűs autó.
Igen, így van. Hogyha valaki nézegeti a neten a Kia modelleket, akkor Amerikában a Telluride terepjáró SUV, ami a legjobban hasonlít erre a modellre, amihez hasonlítani tudjuk, ez egy 5 méteres autó lesz valóban egy nagyon komoly SUV, és ami nagyon lényeges ezzel kapcsolatban, és majd beszélhetünk róla, az pedig szintén a környezetvédelem, ami ezzel a modellel szorosan összekapcsolódik.
De hát 7 személyes lesz, tehát igazi családi autó. A hajtáslánca megegyezik majd az EV6-tal, vagy pedig ott egy különleges, a nagyobb mérethez igazított hajtásláncot kap a modell?
A részleteket igazából 17-én fogjuk megtudni, majd akkor lesz Los Angelesben a bemutatója. Az biztos, hogy mivel az EV6-nak ugye a nyomatéka megy egész 740 Nm-ig, megy 585 lóerőig, két kerékhajtás, négy kerékhajtás, tehát ezek a az adatok azt mondhatjuk, hogy ez megfelel egy családi autónak is.
Hát bőven. Tehát EV9, ez lesz az ászlóshajó, a csúcs, de nyilván az EV6 alá is fogtok pozícionálni. Van még egy percünk, el tudnád mondani, hogy mi várható?
Igen, tehát gyakorlatilag 2026-ig 11 darab elektromos hajtású autó lesz a palettában, ugye ebbe beletartoznak a hibridek, illetve a plug-in hibridek is, és gyakorlatilag 2 már van, ez 1-től 9-ig lesz az EV számozás, tehát így a 11 meg is van.
Kíváncsian várom, hogy fognak ezek az a modellek is kinézni, és hogyan fog kinézni már akkor a nemzetközi elektromos autópiac, amelynek az első fecskéit látjuk, hiszen az első volt az ID sorozat, amely erre hozott létre egy önálló platformot és egy komplett családot, és most ezek szerint a Kia Hyundai koncern a második. Köszönöm, hogy itt voltál. Önök Király Tibort, a Kia Motors Hungary értékesítési operációs igazgatóját hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.